minden egyes terméknél más-más környezeti hatások a lényegesek, és hogyha fogyasztóként meg akarjuk tudni állapítani egy termékről, hogy most akkor az a hozzáfűződő üzenet az zöldre mosás vagy nem, akkor bizony nem tudjuk azt megspórolni, hogy egy picit elkezdjük megismerni azt a valóságot, ami ezek mögött van. Egy tejtermék gyártója mondta azt nem olyan rég egy kampányában, hogy ha megvásárol az ő termékét, akkor ők fákat fognak ültetni egy bizonyos erdőbe. Ez akkor lenne rendben, hogyha ő a tejtermeléshez kapcsolódó elképesztően magas környezeti hatásukat már kezelte volna, akkor mondhatja ezt. De amíg ahhozokhoz nem nyúl hozzá, vagy ennek nincs nyoma, addig ez bizony belecsúszik egy ilyen greenwashingos történetbe. Ezért jó téma a greenwashing, mert ez így teljesen a felszíne annak, aminek alul meg kell változni.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Én Fajt Federika vagyok, ez pedig a Zékaszt, a HVG fenntarthatósági podcastja. Mai vendégem Szőlősi Réka, független élelmiszerpolitikai elemző és vállalati tanácsadó, akivel a greenwashing, azaz a zöldremosás témáját fogjuk körbejárni, az élelmezési rendszereinkre fókuszálva. És hogy miért erre a szektorra esett a választásunk, az elég egyszerű. Mindannyian, szinte minden nap hozunk döntéseket az étkezésünkkel kapcsolatban, vagy vásárolunk élelmiszert. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezeken a példákon keresztül nagyon jól be tudjuk mutatni, hogy mit is jelent a greenwashing, hogyan tudjuk felismerni azt, hogyha egy vállalat valóban zöld módon tevékenykedik, és erről hitelesen kommunikál. Ha tehát megtanuljuk felismerni a zöldremosást az élelmiszereknél, nagy valószínűséggel képesek leszünk erre más termékek és szolgáltatások esetében is. Ez azért nagyon fontos, és nem győzöm hangsúlyozni a többi podcast adásban is, mert nekünk is nagyon nagy felelősségünk van egy környezettudatosabb és etikusabb világ megteremtésében. Ha tehát szeretnétek jobban tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy egy vállalat valóban fenntartható tevékenységet végez, vagy csak zöldre mosva kommunikál erről, akkor hallgassátok meg a mai adást, és tartsatok velünk! A műsor támogatója a KNH Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője. Szia Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre az izgalmas adásra.
Szia Fede, én is nagyon szépen köszönöm.
És köszöntjük a nézőket és hallgatókat természetesen. Hát kezdjük ott, hogy definiáljuk azt, hogy greenwashing, és ugyan már elárultam a hallgatóknak, nézőknek, hogy egy kicsit az élelmiszeripar, illetve az élelmezési rendszerre fogunk fókuszálni, de kicsit indítsunk távolabbról szerintem, hogy szerinted mi a greenwashingnak a definíciója, és hogy hogyan tudjuk egyébként megkülönböztetni egy valóban fenntarthatóságot ténylegesen végző vállalat kommunikációjától.
Hű. Szóval greenwashing, vagy magyarul szoktuk mostanában azt is mondani, hogy zöldre mosás, az egész egyszerűen annyit jelent, hogy egy vállalat azt állítja a saját termékéről, vagy szolgáltatásáról, vagy magáról a vállalat működéséről, hogy egy picikét zöldebb annál, mint amilyen valójában, és azt a tudatot kelti a vásárlóban, vagy a fogyasztójában, hogy ő nagyon mélyen foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy kellő részletességgel, de valójában nem. Az egész kérdésnek tulajdonképpen a lényegét, meg az összetettségét az adja, hogy azért nehéz ezeket a gyakorlatokat megfogni, és fogyasztóként főleg detektálni, mert minden egyes árucikk, vagy minden egyes szolgáltatás, vagy minden egyes vállalat nyilvánvalóan valamilyen hatással van a környezetre, amikor azt előállítják, vagy ahogy az működik, de egyáltalán nem mindegy, hogy egy vállalat ezeket a hatásokat valójában ismeri-e, tudatosítja magában, megméri-e, és ennek tudatában gondolja ki, hogy hogyan tudja ő kommunikálni mindezt a fogyasztói felé, vagy pedig hasraütésszerűen kvázi kiválaszt egy hatást ebből a sok hatásból, és arra kezd el valamilyen üzeneteket átadni.
Ami egyébként nem is biztos, hogy a fő környezetszennyezési, vagy hát fő dolog, amiben ő környezetet szennyez, vagy akár a társadalomra negatív hatása van. Tehát kidomborít valamit, ami valójában nem is biztos, hogy a legfontosabb.
Így van, és a dolgot az is bonyolítja, hogy általában mi fogyasztók egyébként nyilván önhibánkon nagyrészt kívül viszonylag keveset tudunk arról, mert kevés szó esett erről a társadalmi közbeszédben, és főleg az iskolában keveset tanultunk róla, hogy mit akar ez a környezeti hatás kifejezés. Ugye egy 10 évvel ezelőtt körülbelül elkezdődött a fosszilis üzemanyagok, meg műanyagok körüli perpatvar, vagy hát vita, ugye mindenkinek van véleménye arról, hogy most amikor közlekedik, akkor milyen járművet érdemes használni, azért ezt ma már mindannyian tudjuk, hogy legjobb, ha gyalog megyünk, vagy biciklivel, de ugye ebben a kérdésben is, noha megvan a véleményünk, elég ritkán, vagy kevés az az ember, aki valóban mondjuk alkalmazni is tudja a hétköznapi életébe a tudását, és még nagyon sok olyan terület van, nagyon sok olyan dolgot fogyasztunk, amiről még ennyire sem tudjuk azt, mint a közlekedésről, hogy valójában milyen környezeti hatásokkal jár. És mivel nem tudunk mindent róla, ezért valahogy ez a greenwashing is ezért is nehezen megfogható, mert minden egyes terméknél, minden egyes aspektusának a fogyasztásunkban más-más környezeti hatások a lényegesek, és valójában azzal kell szembenéznünk, hogyha fogyasztóként érteni akarjuk ezt, meg akarjuk tudni állapítani egy termékről, hogy most akkor az a hozzáfűződő üzenet az zöldre mosás vagy nem, akkor bizony nem tudjuk azt megspórolni, hogy egy picit elkezdjük megismerni azt a valóságot, ami ezek mögött van.
És egy picit konkrétabb szintre vigyük, akár így élelmiszerek példáján keresztül, hogy tudsz olyan mondatokat mondani, vagy olyan szlogeneket, vagy olyan jelöléseket, amiket, hogyha lát valaki egy üzletben, bármilyen üzletben, arról fel tudja ismerni, hogy az biztos, hogy zöldre mosás, és hogy igazából ott egy ilyen túlzás van a háttérben?
Az, hogy erre válaszolni tudjunk, egyébként elég, hogyha fölidézzük magunkba azt az élményt, amikor bemegy az ember, maradjunk akkor az élelmiszereknél, mert ugye én is konkrétabban ezzel az ágazattal foglalkozom, bemész egy élelmiszerboltba, és hogy felidézed magadba a csomagolásokat, akkor mostanában már azért elég gyakran az az élményed, hogy vannak rajta zöld színű dolgok, kis fák, ilyen-olyan plecsnik, és az ember...
Ilyen újrahasznosítási logó.
Igen, vagy... nagyon gyakran a csomagolásokról hallunk, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó példa arra, hogy miért nem helyes gyakorlat az, és miért fut greenwashingba, hogyha egy gyártó nem szedi össze, ahogy az előbb említettem, az ő termékének előállításához kapcsolódó összes környezeti hatást, és kihasználja azt, ahogy mondtam, hogy mi ezekről keveset tudunk. Amikor erről szoktam emberekkel vagy vállalatoknál beszélgetni, hogy egyáltalán milyen környezeti hatások kapcsolnak mondjuk az élelmiszer termeléshez, akkor az első nagy kérdőjel, ami a fejünkben van, meg általában az emberek, meg a szakértők fejében van az, hogy most akkor a karbonlábnyom számít, vagy mi számít, mit nevezünk környezeti hatásnak, és azért, mert már általában ezt nem tudjuk, ezért elbizonytalanodunk, amikor látjuk az üzletekbe ezeket a dolgokat. Úgyhogy...
Hát meg nyilván van olyan termék, ahol ez a nagyon fontos, tehát mondjuk a karbonlábnyom, de van olyan termék, ahol mondjuk a víz használat.
Így van, és akkor tulajdonképpen fogyasztóként az első dolog, amit a zöldre mosás kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy általában minden termék előállításához nagyon sokféle környezeti hatás kapcsolódik. Az egyik az, hogy mennyi üvegházhatású gázkibocsátás keletkezik abban a folyamatban, de ugyanolyan fontos lehet az, hogy mennyi édesvizet használunk fel hozzá, mennyi termőterületet, mennyi talajt zsigerelünk ki hozzá, és ezekből a tényezőkből van akár 15 darab. Tehát amikor én, ha már így mindjárt belecsapunk a közepébe, tanácsot adok valakinek, hogy hogyan tudja megállapítani egy gyártóról vagy egy termékről így tulajdonképpen egy blikre, hogy ott valós környezeti hatás kezelésről van szó, vagy zöldremosásról, akkor azt szoktam válaszolni, hogy egy blikre nem tudom, de elmegyek a vállalatnak a honlapjára, és megnézem azt, hogy ő elkezdte vizsgálni a környezeti hatásait. Biztos, hogy például egy élelmiszer esetében 5-6-7 hatásnak ott kell lenni, elemeznie, tudni kell, hogy ő milyen környezeti erőforrásokat használ fel, vagy bocsát ki milyen káros dolgokat a természetbe. És hogyha ezt látom, akkor már biztosabb lehetek benne, hogy ez a gyártó komplexebb módon kezeli, és nem kivesz csak egyet. Általában az szokott történni ma még, hogy a kevés gyártó az, aki nem azt csinálja, hogy egy számára egyébként könnyebben vagy egyszerűbben megvalósítható hatáscsökkentésre fókuszál, és a többit elegánsan elfelejti. Ugye menjünk oda a cég honlapjára, és nézzük meg, hogy mennyire komplexen kezeli az ügyet, vagy mennyire leegyszerűsítően, mert ez nagyjából válasz arra is, hogy hihetünk-e neki.
Nekem eszembe jutott egy példa, és most nem akarok, tehát márkát nem akarok kiemelni, hiszen terméket nyugodtan kiemelhetünk, WC-papír. És a csomagolása a WC-papíroknak általában nyilván műanyagban van, kivéve egy magyar cég, akit nagyon én személyesen nagyon kedvelek, mert ők kartondobozba csomagolják, de hogy azt szokták kérni ezekre, hogy nem tudom, 90%-ban vagy akár 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült az a csomagolás, amiben a WC-papír gurigák vannak. Ez például zöldre mosás?
Ez attól függ, tehát a csomagolás az szintén annak az előállításának, a csomagolóanyagnak, illetve a gyártónak azzal is kell foglalkozni, hogy majd, amikor a fogyasztó azt felhasználja, ott a csomagolóanyag megsemmisítése vagy újrahasznosítása milyen hatásokkal jár megint. Ugye ez attól függ, hogy adott termék élet ciklusában, ugye így hívjuk azt a vizsgálatot, amikor gyakorlatilag az alapanyagtól a megsemmisítésig megnézzük, hogy milyen hatások keletkeztek. Létezhet olyan termék, aminek esetében ez nem zöldremosás, mert a csomagolásnak akkora szerepe van, akkora súlya van ebben a folyamatban. Azonban például az élelmiszereknél azt ki lehet mondani, hogy az ő esetükben a csomagolás az korán sem játszik egy olyan döntő szerepet, hogy ne legyen alapvetően, hát nem azt mondom, hogy gyanús, de nehezen megindokolható, hogyha valaki az élelmiszerben a csomagolóanyagra zöld állít egyedül.
Uh-huh. És mielőtt még tovább megyünk, és egy pár másik definíciót szeretnék még így megkérdezni, volt valami, ami nagyon megfogott abban, amit mondtál, hogy ha a fogyasztó fölmegy a honlapra, és utána néz, és akkor elkezd egy picit elemezni ezt, hogy vajon az a cég az mennyire zöld valójában, vagy zöldre mosott, hogy akkor azt feltételezzük, hogy az emberek ilyenek? Tehát, hogy utána mennek ezeknek a dolgoknak? Mert az én fejemben azért az van, hogy az átlagembert ez még mindig nem érdekli, és nem azért, mert rossz, hanem azért, mert egyszerűen nem ezzel van elfoglalva, mert teljesen mások a prioritásai. Tehát szeretném azt hinni, hogy egyre több embert ez érdekel, és utána megy, és a magamból indulok ki, igen, én ilyen vagyok, de hogy most így te mit látsz, amikor így akár cégekkel, akár magánszemélyekkel beszélgetsz erről a témáról?
Ez jogos. Erre én két dolgot szoktam válaszolni, hogy erről van szó, vagy magamat így szoktam egy kicsit egyensúlyba hozni, és ne a saját buborékomból kinézni. Egyrészt jelen pillanatban még zajlik a jogalkotás, mert ez egy nagyon, nagyon bonyolult folyamat, pontosan azért, mert nagyon sokféle termék van, és nagyon sokféleképpen lehet a zöld állításokat megközelíteni, de egy pár éven belül lesznek már olyan jogszabályok, amelyek sokkal egyszerűbbé fogják tenni a fogyasztók dolgát ebben, mert egész egyszerűen ezeket a túlzó gyakorlatokat a jogszabályok meg fogják tiltani. Most jelenleg még nem ez a helyzet, bár most is vannak már előírások, és most is vizsgálják már fogyasztóvédelmi szempontból, Magyarországon is vannak már ilyen vizsgálatok, vagy ilyen konkrét példák, hogy már a mostani jogszabályok alapján is lehet azért egyes vállalatoknak a gyakorlatot megkérdőjelezni. Tehát ez az egyik, hogy jelenleg még nekünk fogyasztóknak kell egy kicsit okosabbnak lenni. A másik válaszom az, hogy ahogy mondtam az előbb, az elmúlt 10 évben azért ezt megszoktuk, hogy hallunk, főleg hogy az élelmiszereknél például a csomagolásoknak a szerepéről volt ugye egy nagy felbuzdulás a csomagolásmentességre, ugye, ami önmagában megér egy misét, hogy ez mennyire megoldás, vagy mire megoldás, és mire nem. És nagyon sokat foglalkoztunk az említett közlekedéssel, meg például Magyarországon az energetikai házunk energetikai felhasználásá, erőforrás felhasználásával, és ott is az van, hogy ha a lakást felújítasz, akkor azért valahogy utána nézel, hogy hogyan tudsz úgy eljárni, hogy mondjuk ne az utcát fűtsd, és ott már azért előrébb van a jogalkotás is, mert például az építési szabályokban már benne van, hogy bizonyos standardeknek muszáj ma már egy új épületnek megfelelni, építőanyagokon is van mindenféle konkrét minősítés, hogy mennyiben számít környezetbarátnak. Ugye az élelmezésnél, az élelmiszereknél még nem itt tartunk. Még a táplálkozás tudományi dolgoknak sincs koránt sem vége, tehát ugye még most ahhoz olyan hozzászokva, hogy ha élelmezésről van szó a közbeszédben, akkor elhízásról beszélünk, most újabban mikrobiomról, tehát hogy van ez az oldala természetszerűleg, de én szerintem az elkövetkező 5-10 évben ez alapvetően meg fog változni, és például a greenwashing szempontjából is az fog történni, hogy kénytelenek leszünk összekötni a fejünkben mondjuk a nyári hőséget, meg az aszályt, meg egy csomó környezeti hatást, a természet, a biodiverzitás csökkenését, ami nagyon nagy mértékben az élelmezés miatt alakul ki, a zöldre mosással például. Tehát akkor, hogyha meg akarjuk majd érteni ezt a helyzetet, akkor biztos vagyok benne, hogy egyre többen, főleg ugye a fiatalabbak, akik hozzá vannak szokva, hogy mindent megnéznek, meg állítólag azért nekik már még fontosabb, hogy egy vállalatnak az egész működésére valahogy rálássanak, és úgy ítélkezzenek a termékekről is. Szóval, hogy a rossz hír az, hogy oké, hogy ma még Magyarországon, ahogy te mondod, az emberek nem így működnek, de a jó hír az, hogy lesz majd egyrészt jogszabály, tehát aki nem akar továbbra sem majd utána nézni, annak majd segít a jogalkotás, de ugyanúgy, ahogy már ezeket a nagy témákat, közlekedés, energetika, ezeket megtanultuk, most majd meg kell tanulni azt is, hogy az élelmezésünk az hogyan befolyásolja a környezeti lábnyomunkat. És akkor fogjuk a greenwashingot is tudni detektálni.
Tehát itt is, hogy minden ilyen témában nekünk is óriási felelősségünk van, hogy edukáljuk magunkat, és képbe kerüljünk. Nyilván a jogalkotónak is, a vállalatoknak is, de nem tudjuk megúszni idézőjelben. Abszolút. Szerencsére.
Abszolút. Ez szerintem ez az egyik legnagyobb felismerés, ahová el kell jutnunk, akármit is nézünk most, ami magunk körül történik, hogy egy kicsit az embernek vissza kell találni a saját felelőssége, meg hatáskörébe, és úgy jól megismerni, hogy mi az, ami az én felelősségi körömben van, és viszont akkor azt tegyem is meg.
Hát és mi a minden nap általában vásárolunk valamilyen élelmiszert, vagy eszünk valahol, tehát hogy minden nap döntést hozunk ezzel kapcsolatban. Azért is ezt a témát választottuk, ugye? Egyrészt, mert te ennek a területnek vagy a szakértője, de azért is, mert tényleg ezen nagyon jól be lehet mutatni szerintem, hogy mennyire óriási jelentősége van a mi döntéseinknek. Jó, egy picit azért van még egy pár olyan fogalom, amit szerintem így lehet néha hallani, hát ha nem is a közbeszédben, de aki foglalkozik ezzel a témával, biztos, hogy találkozott már a greenwashing, vagy a carbonwashing kifejezéssel, meg egyébként nekem még az is eszembe jutott, hogy most főleg környezeti dolgokról beszélünk, de biztos, hogy van olyan kifejezés, ami így a társadalmi témákra vonatkozik. Hogy ezekről picit tudnál mesélni?
Persze. Ugye minden az élet az úgy működik, hogyha van egy jelenség, és ezt túltoljuk, az inka kibillen, akkor az el fog törvényszerűen menni majd, vagy vissza fog indulni a másik irányba. Tehát úgy, ahogy nagyon sok vállalat, meg általában a fogyasztásunkban most egyre több ilyen zöld állítással találkozunk, és néhányan pestesen szóval túltolták a biciklit, és emiatt, ahogy mondtam, jönnek jogszabályok, meg jön egy fogyasztói bizalmatlanság. Ugyanakkor avval is tisztába kell lenni, hogyha a jogalkotás nagyon-nagyon gusba köti majd a vállalatokat, tehát nagyon sok adminisztrációt, nagyon sok mérést fog majd előírni ahhoz, hogy egy vállalat mondjuk a fogyasztók felé a környezeti hatásokról kommunikáljon, akkor bizony annak megvan a lehetősége, vagy a rizikója, hogy sokan úgy döntenek majd, hogy vagy nem csinálnak semmit, vagy ha csinálnak is, inkább nem kommunikálnak róla, mert félnek attól, hogy áldozatul esnek akár jogos vagy jogtalan támadásoknak.
Tehát kontraproduktív lesz.
Ezt hívjuk greenwashingnak, amikor valaki csinál valamit, de inkább nem beszél róla. Uh-huh. És akkor van a greenbashing, ha már hashing, az pedig azt jelenti, amikor valakit azért, tehát amikor egy túlzó támadás ér, egy túlzó gyanúsítás ér valakit mondjuk nyilvánosan az ő vélt zöldre mosó gyakorlatáról, tehát egy vállalatot nagyon erősen betámadnak egy olyan ér, ami valójában vagy nem jogos, vagy nem ilyen szintű vétség, és akkor őt éri egy olyan fajta, nem tudom, bizalomvesztés, hát vagy a márkája iránti bizalom megromlása, hogy az megint egy ilyen rossz irányú folyamat. A karbon az meg ugye arról talán annyit érdemes tudni, hogy ami biztos fogyasztóként, amiben szerencsére biztosak lehetünk, hogy már mai jogszabályok alapján is ezek a nagyon általános állítások, hogy valami karbonsemleges, net zero, környezetbarát, mindez az összes ilyen nagyon általános kifejezés, ezt ma már egyre kevésbé lehet majd használni, úgyhogy ezek ki fognak kopni a termékek körül, mert egész egyszerűen ez most már majd minden transzparens adatokkal kell alátámasztani. Tehát ha ilyet látok fogyasztóként, hogy valami karbonsemleges, akkor szólaljon meg arra. Tehát bármilyen általános, ami nem azt mondja, hogy ilyen csomagolás, ilyen vízfelhasználás, ilyen talajvédelem, akkor, akkor egy kicsit ez az, amiben talán így tényleg egy hétköznapon a vészjelző szólaljon meg, vagy próbáljunk olyat választani inkább, aki, ahogy mondtam, kicsit összetettebben tájékoztat erről.
Most a karbon témáról eszembe jutott az, amikor az ember előfordul azért az emberekkel, még akkor is, hogy nagyon környezettudatosan akarnak élni, vagy élnek, hogy repülőjegyet vásárolnak, és akkor ott sokszor följön, vagy hát van olyan vállalat, ahol följön a végén, hogy szeretnéd-e kompenzálni az utadat plusz pénzért. Nem tudom, hogy ez ide tartozik-e. Nyilván nem élelmiszer példa, de hogy egyrészt honnan tudom, hogy abból a pénzből ők tényleg, tehát hogy biztos nem tudom után követni, tehát hogyha még nagyon ügyes vagyok, és nagyon kitartó, és utána megyek, akkor is nagyon nehéz ezt megnézni, hogy az adott cég mibe fektet be, hogy ő kompenzáljon, meg egyáltalán, hogy ez milyen már. Tehát, hogy ez ugye az lenne a cél, hogy az embereket arra összenőzzük, hogy ha repülnek is, akkor is ne egy napra Budapestről Milánóba kiruccanjanak, hanem mondjuk egy hosszabb időre utazzanak el, ha már repülnek, és mondjuk ne azon a cégen keresztül offsetteljék a karbonkibocsátást, hanem mondjuk az év többi napjába próbáljanak meg olyan életmódot folytani, ami minél jobban csökkenti a karbonlábnyomot. Tehát ez egy jó példája lehet ennek?
Abszolút. Ugye az offsetting, vagy a hatásoknak a környezeti, vagy bármilyen, ahogy az előbb is említetted, azt ne felejtsük el azt a témát, hogy még milyen más irányban környezeten kívül lehet greenwashingot alkalmazni.
Vagy social washing.
Igen. Szóval, hogy az offsetting az egy nagyon-nagyon gyakorú jelenség, és fogyasztóként egyébként bár úgy tűnik, hogy ez egy bonyolult kérdés, de szerintem ezt egész egyszerű kiszűrni, hogy melyik van rendben, melyik nem. Mert ott meg megint a jogi szabályozás irányát hozva példának, gyakorlatilag az lesz előírva, az már biztos, hogy egy pár éven belül, de már most is érvényesnek kell tekinteni ezt a joggyakorlatot, hogy egy vállalat akkor csinálhat ilyet, tehát most maradva a repülős példánál, ő akkor mondhatja azt, hogy te az ő kibocsátását tudod csökkenteni, zárójel, ez megint fura, hogy neked kell csökkenteni, tehát neki kéne úgy amúgy, tehát hogy így átolja rád a felelősséget.
Hát, hogy legalább közös felelősségvállalás, mert én leszek jegyet, meg én repülök.
Ez is egy greenwashingnak egy másfajta formája, de hogy akkor én azoknak az offsettingeknek higgyünk, vagy azoknak a vállalatoknak higgyük el, hogy ez jogos, aki bemutatja azt valahol, hogy ő már a saját hatáskörében, tehát amire ő konkrétan hatással van, amilyen alapanyagokat vásárol, amilyen energia felhasználó, vagy amilyen erőforrás felhasználási tevékenységei vannak neki, ott ő már minden lehetségeset megtett. Tehát már mondjuk egy repülős példánál mutatva, bár biztos hülyeséget fog mondani, de hogy ő már a lehető legzöldebb üzemanyagot veszi, meg hogy ő a lehető, tényleg ami az ő hatásai közül bemutatja, hogy ő már mindenhez valahoz így van hozzányúlt, és akkor azt mondja, hogy ami marad, mert én ezeket már többet nem tudom csökkenteni, hiszen igaziból tudom, hogy azt kéne, hogy egyetlen repülő se szálljon fel tőlem, de hát ugye ezt nem tudja megcsinálni, nyilván működőképesnek kell maradnia, a maradékot pedig tessék, még arra is áldozok, hogy lehetőleg inkább én és nem a fogyasztóm, de hogy teszek valamit. De ez a maradék a lényeg. Tehát fogyasztóként, ha ez érdekel minket, akkor úgy tudjuk megállapítani az offsetting, de majd nem. Meg én oda megyek a honlapjára, vagy bármilyen kommunikációs felületére, és megnézem, hogy bemutatja transzparens módon, hogy ő már mindent megtett, és így
az operatív
működésével. És egyébként ez az oka annak is, hogy például az óriás feladatok egymás után vonják vissza az ilyen net zero, meg ilyen vállalásaikat, vagy finomítják ezeket, mert pontosan ez az offsetting, ami egyre több gyanúba keveredik, mint greenwashing, és próbálnak ebből ők is kijönni. Egyébként élelmiszereken Magyarországon is van ilyen példa. Konkrétan tudok mondani nem egy márkát, hanem egy esetet, hogy egy tejtermék gyártója mondta azt nem olyan rég egy kampányába, hogy ha megvásárol az ő termékét, akkor ők fákat fognak ültetni egy bizonyos erdőbe. Tehát ugye ez akkor lenne rendben, hogyha ő a tejtermeléshez kapcsolódó elképesztően magas környezeti hatásokat a saját hatáskörén belül már kezelte volna, megnézte volna, hogy milyen takarmányt teszik az az állat, megpróbálta volna ezeket.
Az épület, operatív működés.
Az még a legkevesebb, ugye az ő általa a természetbe kibocsátott antibiotikum maradványoktól a talajok kizsigerelésén át, a trágyakezelésen keresztül egy csomó minden, ugye metán kibocsátás, széndioxid kibocsátás, és hogyha ott már mindent megtett, akkor mondhatja ezt. De amíg ahhozokhoz nem nyúl hozzá, vagy ennek nincs nyoma, addig ez bizony belecsúszik egy ilyen greenwashingos történetbe. A szociális vagy az egyéb hatásokkal kapcsolatban meg azt kell tulajdonképpen, most az az érdekes dolog történik, hogy megnevezésre kerülnek ilyen gyakorlatok. Nekem az egyik kedvencem az például az animal washing. Uh-huh. A kedvencem az alatt, ez csúnya dolog, de hogy így nagyon könnyű általa megérteni, hogy például, hogyha megint egy élelmiszer esetében, mondjuk vegyünk egy doboz tojást, azon a tojásdobozon az a kis grafika, amivel találkozom az üzletben, akár fotón, akár egy szép ábrán azt mutatja, hogy egy tyúkocska, nem tudom, milyen kapirgál egy mezőben, és akkor ott süt a nap, és jaj, de jó. Közben meg aki az az állat, amitől az a tojás származik, egy ketrecben sínylődik tized magával, vagy akár csak a napot sosem látta, akkor ezt hívjuk animal washingnak. Amikor a fogyasztó fejébe nem azt a képet akarjuk elültetni azoknak az állatoknak a tartási, meg az életkörülményéről, mint ami valójában az. Tehát ez ugyanúgy, tehát nem csak tisztán vett környezeti hatásokról beszélünk, amikor greenwashingról beszélünk, hanem minden ilyen társi társuló asszociációról, ami a terméke előállítását kicsit kedvezőbb, vagy nagyon kedvezőbb fénybe tünteti fel a valósághoz képest.
És ilyen példa van egyébként a munkavállalói foglalkoztatás és jóléttel kapcsolatban is? Tehát például, hogyha valakinek a gyára nem ott van, ahol eladja a termékeket, és éhbérért dolgoztatja a munkavállalóit, akkor erre van valamilyen kifejezés, hogy ez milyen washing? Meg egyáltalán ezzel foglalkozunk-e eleget?
Ha van is ilyen kifejezés, nekem ez most nem ugrik be, de ha visszagondolunk, ez a téma is elég sokszor és korán előjött akkor, amikor főleg a divattal kapcsolatban
fast fashion
jött ez elő, igen, hogy ugye a harmadik vagy fejlődő országokban sokszor akár gyerekmunkaerővel, tehát ott egy nagyon erős, talán előbb bejött ez a szociális láb, mint a környezeti, amiről most csak így az utóbbi években beszélünk, hogy ott hegyekbe állnak valahol a egyszer fel nem vett műszálas ruháink. Ahol ez megjelenik, most egy konkrét példa jut eszembe, van például egy ismert fagylalt gyártónak méghozzá egy nagy világszintű cég fagylalt gyártónak egy olyan kommunikációja, ahol úgy képzeld el, hogy van egy ilyen egyadagos jégkrém, és azon vannak ilyen kis piktogramok, amelyen akár ilyen körforgásosságról utaló kis nyíl is van, meg és ott látható egy női sziluett, ugye, hogy a fagylatban található kakaót leszüretelő női munkásoknak a jogairól. És ezzel ők úgy élnek vissza, hogy ezt az egészet úgy állítják be, hogy tulajdonképpen ettől fenntartható a termék, hogy ők azoknak a nőknek a jogaira odafigyelnek, és egy kicsit így, érted, hogy ezzel a social washinggal
legitimálja.
Veszik el arról a dolgot, hogy mégiscsak tejből van az a fagylalt, tehén tejből, és hát hogy avval kéne. De ha ránézel arra a csomagolásra, akkor mégis egy pillanatra, ha nem nézel utána, akkor az a benyomás, meg az a benyomásod, hogy ez rendben van. közben nincs, mert megint nagyon fontos, tehát hogy tulajdonképpen az egésznek az a lényege, és én azt gondolom, hogy ez most 2025-ben beszélünk ESG-ről, meg beszélünk mindenféle vállalati követelményekről, meg környezetvédelemről, mindegyiknek az a lényege, hogy összességében, összetetten, komplexen kell erről egy vállalatnak is gondolkodni, és ezért mondom azt, hogy nekünk fogyasztónak is ezt el kell fogadni, hogy ugyanúgy, amikor házat építek, egy kicsit utána nézek, ennek is egy kicsit utána kell nézni, és akkor el lehet ebbe igazodni. Általában azért félünk ettől, hogy azért bizonytalanok, mert nem tudjuk, hogy mi van mögötte.
Ha már behoztad az ESG-t, akkor csak egy nagyon rövid kitérő, hogy egyébként az ESG törvény, mind EU-s, mind a hazai jogszabály, függetlenül attól, hogy most lehet, hogy meg fog változni az új rendeletek, az új EU-s rendeletek miatt, van hatással erre? Pozitív hatással? Tehát, hogy a vállalatok kommunikációját fogja ez szabályozni? Vagy ez egy más jogszabály, amire várunk?
Hát, igazából erre megint kétféle dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy azért valahol szomorú, hogy mi egy büntetés kultúrában élünk. Tehát, hogy ugye szomorú azért, hogy van ez a kis idézőjeles probléma, hogy ha nem csinálunk valamit, akkor 10-20-30 év múlva a bioszféra állapota olyan lesz, hogy emberi lakhatásra tulajdonképpen lehet, hogy bármikor alkalmatlanná válik. És még mindig azon beszélgetünk, már nem mi ketten, hanem úgy általában, hogy most kell-e, ha nincs jogszabály, akkor nem kell semmit csinálni. Szóval, hogy érted, tehát, hogy valójában...
Hát, hogy önként nem vállalunk
felelősséget. Persze, mert a gazdaság, meg a társadalom működés ugye az ilyen, hogy kellenek szabályok, meg törvények, ez tökre rendben van, de valójában még mindig azt mondom, hogy persze az ESG jogszabály az segít, mert mindenkit rákényszerít, úgymond arra, hogy erre az útra lépjen, de akármi is történik, tehát, hogy ahogy említetted, most ugye abban is az európai gazdaság versenyképességére joggal vagy jogtalanul hivatkozva ezek a környezetvédelmi, vállalatokat érintő környezetvédelmi előírások, akárhogy is szépítjük, most szépen úgy tűnik, hogy puhulnak fel.
Hát ez kitolódik
a határidejük. Itt az a kérdés, hogy a társadalom felismerje azt, tehát mi fogyasztók felismerjük-e azt, hogy attól, hogy nekik nem kötelező, nekünk megvan arra a hatalmunk, a pénztárcánk, hogy úgy fogyasszunk, hogy őket, a piacot ebbe az irányba toljuk, mert most így lehet, hogy ebből a szempontból magunkra maradunk, tehát saját döntéseinket jobban kell ismerni. És igen, segít az ESG, és azért is kell küzdeni, és ezt látnunk kell, hogy a váltoknak valójában az az érdeke, hogy ezek a törvények ne puhuljanak föl, pontosan azért, mert hogyha ők egyénként, vállalatként úgy gondolják, hogy nem akarják a felelősségüket ebben a történetben tagadni, és meg akarják csinálni, amit kell, akkor nekik jobb az, hogyha mindenkinek kötelező valamilyen szinte, tehát hogy a versenytársaik is kénytelenek meglépni bizonyos lépéseket, akkor is, ha nem akarják. Szóval, hogy lássuk, most ugye minden változik a világban, forrongás van, minden szempontból meglátjuk, de az biztos, ezt le kell szögezni, hogy a greenwashing nak a fogyasztóként való felismerését, meg a döntéseinkkel befolyásolását azért fontos csinálni, mert bármi is történik, a problémák, tehát a környezeti, meg a társadalmi problémák sem változtak attól, hogy most éppen, nem tudom, valamilyen másfajta geopolitikai helyzet van. Nagyon észnél kell lenni az emberiségnek.
Te elég sok magyar élelmiszeripari vállalattal dolgozol együtt, meg sokat beszéltünk most így a fogyasztók felelősségéről, meg a definíciókról, de arra kíváncsi lennék, hogy látod a vállalatok hozzáállását ehhez a témához itthon egészen konkrétan, és egészen konkrétan az élelmiszeriparban. Tehát mennyire felkészültek, egyáltalán mennyire keresnek meg aktívan mondjuk téged, vagy más szakértőket, hogy segítsenek nekik ezekben a témákban, vagy mennyire söprik a szőnyeg alá?
Köszönöm a kérdést. Valóban nekem az a misszió most egy nagy szavak kisvállalkozóként, hogy valahogy én is a saját felelősségemet abban látom, vagy szakmai felelősségemet, hogy próbáljam segíteni azokat a vállalkozásokat, akik el akarnak indulni ezen az úton, és ugye ugyanúgy, hogy fogyasztóként is mondtam, hogy ismereteket kell szerezni, vállalatként is ezt a kihívást úgy tudják meglépni, hogyha először tisztában vannak vele, hogy miről van szó, tehát én azzal foglalkozom, hogy ezt megmutatom nekik. Szerintem Magyarországon fokozottan érvényes az az élelmiszeriparban, hogy, amit fogyasztóként szintén kevésbé tudunk, hogy az élelmiszeripari vállalatok, tehát a termékeiket, az élelmiszereket nem nekünk fogyasztóknak adják el, hanem a kiskereskedőknek. És a kiskereskedők, ugye Magyarországon is az élelmiszerpiacon kétféle terméket árusítanak, most nagyon leegyszerűsítve, olyan márkázott termékeket, amelyet egy cég saját nevében előállít, tehát mindannyian ismerünk ilyen élelmiszermárkákat, és olyanokat is árulnak, hogy a legtöbb kereskedő ma már, ami úgymond saját márkás terméket, tehát a saját neve alatt hoz formában, és azokat az élelmiszergyártókkal csináltatja meg. És egy élelmiszergyártónak, különösen Magyarországon, szinte létszükséglete, hogy tudjon a kereskedők számára ilyen márkákat is gyártani.
Tehát saját márkás termékeket
így
a kiskereskedők.
És ez az egész kérdés, fenntarthatósági kérdés, ez Magyarországon leginkább ma még egy olyan kérdés a vállalatok számára, hogyha ő szeretne beszállítani így saját márkás terméket a kiskereskedőnek, akkor bizony ma már fenntarthatósági követelményeknek is meg kell felelnie. Vannak olyan tanúsítási rendszerek, például akár szabványok, meg egyebek, amelyeket fel kell tudni mutatni. És tulajdonképpen ez az a kapcsolódási felület a fenntarthatósággal, ahol ma egy tipikus élelmiszeripari magyar vállalat ebben találkozik, és én például vagy a többi tanácsadó ott lépünk be a képbe, hogy innen visszafejtve
meg kell felelni
jutunk
annak.
El tulajdonképpen oda, hogy fenntarthatósági stratégiát és ehhez missziót meg víziót kell előállítaniuk, ami alapvetően azért egy idegen gondolkodás. Tehát a konkrét válaszom az, hogy elkezdődött már a magyar élelmiszeriparban is, és egyébként biztos vagyok benne, hogy a gazdaság többi szegmensében is, pontosan a piaci, ilyen típusú piaci követelmények miatt a felkészülés, még akkor is, hogyha biztos, hogy elkérdezel 10 embert, akkor 9 azt fogja mondani, hogy Magyarországon a fogyasztókat ez a kérdés nem érdekli, de ez nem így van, mert azt biztosan tudom mondani, hogy egy élelmiszer kiskereskedő akkor fog elkezdeni valamit megkövetelni a gyártóktól, hogyha azt látja, hogy a fogyasztók bizony elindulnak ebben az irányban, akár például azért is, mert tudja, hogy a jelenleg sokat emlegetett Z-generációsok például pár éven belül a főfogyasztó rétegnek fognak számítani, és ők bizony minden kutatás alapján egyébként itthon is másként gondolkoznak erről a kérdésről.
Meg az utánuk jövők
is. És amikor én bármilyen terméket gyártok, legyen az élelmiszer, vagy tényleg bármi, nekem előre kell gondolkodnom, mert az egy hosszú folyamat, ott a változásokat nem egy-két hét vagy hónap alatt érem el, hanem akár egy-két évre előre tudnom kell, hogy két év múlva mit akarok én a piacra tenni. Tehát itt van a fenntarthatóság.
És azt jól gondolom, hogy egyébként amiatt, hogy őnekik meg kell felelniük a saját márkás termékek szempontjából, így az ő saját termékeik, tehát hogy a gyártó saját termékeinek a minőségére, meg fenntarthatóságára is az hatással van?
Mindenképpen, mert ugye itt olyan követelményeket kell elképzelni, hogy azt kell bemutatnia mindig ilyen esetekben a gyártóknak, és ugye itt nagyon szépen visszacsatolunk a greenwashingra, hogy én megteszek mindent, én tudom, először is felmértem, hogy milyen hatásai vannak a működésemnek, és be kell tudni mutatnia, hogy mit tesz azért, hogy ezeket a negatív hatásokat csökkentse, és számszerűsítenie kell. Tehát ez nagyon sok esetben ma már matek, tehát adatokat kell összeszedni, és az a teljesen jó, és ez mindig egy ilyen heuréka pillanat egyébként ezeken a tanácsadásokon, vagy tréningeken is, amikor felismeri, hogy ez a fajta gondolkodás, ez őt megsegít, hogy ezt megtanulja ezen keresztül, akkor egyébként is a termékekről való gondolkodását, és hát természetesen a zöld kommunikációját is így tudja teljesen magabiztosan greenwashingmentessé tenni. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon jó, nagyon, nagyon élvezem ezt a folyamatot, amikor ott vagyunk, és így felismerik ezt az emberek, hogy hopp, hát ez nem csak először mindig úgy állnak hozzá, hogy egy kötelezettség, amit ki kell pipálni, gyártsuk le azokat a papírokat, és akkor én akkor dolgozom jól, és akkor a fogyasztóhoz akkor fog egyébként majd akkor egy pár hónap múlva olyan üzenet kimenni, greenwashing ne legyen, de nincs benne, hogyha ő ezt így belátja, hogy ezt másképp nem lehet csak ilyen összetett gondolkodásban.
És egyébként az a tapasztalat, hogy nagyon fontos nekik az, hogy ez anyagilag megtérüljön, vagy ez, tehát hogy annyira egy ilyen kötelező kipipálandó dolog szokott lenni, hogy úgy vannak, hogy inkább ráfizetnek, és akkor esetleg a folyamat alatt rájönnek, hogy amúgy ez anyagilag is kifizetőtől tud lenni?
Azért ne szépítsük a dolgot, ez általában nekik egy létszükséglet, mert ők benne akarnak maradni annál a kiskereskedőnél a saját márkás termék gyártásban, és a legtöbbeknek tényleg ez egy ilyen lételem, hogy oda őbe tudjon szállítani. Tehát a forgalmának akkora részét teszi ez ki, és igen, tehát, hogy ez egy ilyen nem olyan anyagi előny, hanem ez a bennmaradáshoz szükséges, de azért kell. Tehát én biztos vagyok benne, és mivel ezek mostanában az elmúlt évben kezdődnek el, tehát a kifutás, hogy ez mennyire volt sikeres, vagy nem, de én abban biztos vagyok, hogy ez a fajta, ezen keresztül ezt a fajta komplex gondolkodást megtanulni, és felkészülni arra, hogy amikor tényleg majd jönnek itt is az Z-generációsok 2-3-4 év múlva, mert már megint most mit látunk, hogy aszály volt télen, hogy a Duna mennyire kicsi, hogy a napokban olyan erős fagy volt, hogy már megint lehet, hogy nem lesz sárga barack.
Ezek súlyos dolgok, igen.
És akkor előbb-utóbb tényleg az lesz, hogy kénytelenek leszünk felismerni, hogy az magának a... Tehát mekkora szerepe van annak, hogy én greenwashingot meg tudom-e állapítani, hogy nem veszek olyan terméket olyan gyártótól, aki nem veszi ezt komolyan, mert hogy az lesz tulajdonképpen, abban fogok tudni segíteni, hogyha ezt tudom, hogy milyen irányba kell elmozdulnunk. És ezért jó téma a greenwashing, mert ez így teljesen a felszíne annak, aminek alul meg kell változni.
És így a vége felé közeledbe tudnál esetleg nekünk mondani két olyan példát, amit akár hazait, akár nemzetközit, rád bízom, hogy névvel vagy név nélkül, ami vagy nagyon pozitív volt, vagy nagyon negatív volt így a greenwashingot tekintve. Tehát, hogy lehet ezt a pozitív a greenwashingot tekintve, azt úgy értem, hogy egy vállalat, aki tényleg komolyan veszi ezt, és erről úgy kommunikál, hogy ami le van írva, az tényleg meg is történik, és leginkább a kor tevékenységéhez kapcsolódik. A negatívat meg nyilván úgy, amiből akár botrány lett, és bírság, és lázadás.
Kezdjük a pozitívval. Általában nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon azért ilyet még nagyon nehéz találni, tehát hogy hát vannak itt is pozitív példák, mert mindig vannak, de én azt veszem észre, hogy például húsiparban is, ahol nagyon nehéz, azért valljuk be, ugye őket ez az egész környezeti hatáskérdés talán a legjobban fogja érinteni a tejiparral együtt, ott is vannak már olyan cégek, és én számomra ez a legfontosabb dolog, akik bevállalják a sebezhetőségüket. Hát. Tehát, hogy kell lenni egy olyan fordulópontnak szerintem, mondjuk ebben a típusú vállalati viselkultúrában, meg marketingben is, amikor megmeri valaki lépni azt, hogy nem rózsaszínben, a valóságot eltakarva, most így pestészen szólva, a fogyasztókat hülyének nézve kommunikál, hanem azt mondja, hogy itt vagyok én, tudom, hogy vannak problémák, és megpróbálok ezen változtatni, megteszem, amit tudok. És már van ilyen. És
ez ilyen nagyon utopisztikusan
van. Ez marha jó, de van ilyen. És akkor a negatív, szerintem ez az irány, én ezt szoktam tanácsolni, ahol megyek, hogy nem, tehát, hogy változnak az idők, tehát
nem,
miért kéne
nem kell
ugyanúgy olyan marketinget csinálni, mint amit 40 éve csinál, mondjuk például az élelmiszeripar, mert az emberek nem hülyék. Végre fogyasztót, tudom, hogy van a marketingben ilyen mondás, hogy nem lehet eléggé alábecsülni a fogyasztót, de lehet, hogy most itt az ideje, hogy ezt is megváltoztassuk. A negatív példa az számomra mindig elsőként a haszonállatokkal kapcsolatos félrevezető, vagy az őrkizsákmányolásukkal kapcsolatos félrevezető kommunikáció, szóval számomra ez egy ilyen dupla csavar, hogy nem elég, hogy nem foglalkozom vele, hogy itt van ez a valóság, hogy ma már el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy igen, a használatok kizsákmányolása bizonyos fejlett országokban már megkérdőjelezhető, nem mindenhol a világon, megoldható mondjuk az élelmiszer vagy az élelmezés használatok felhasználása nélkül, de hogy ez egy olyan kérdés, amit ma már a 21. században mondjuk az európai társadalomnak föl kell tenni, az asztalra önvizsgálatot kell tartani. Hogy
hát és most nem vegánságról beszélünk, tehát itt tisztázzuk ezt,
hanem általában ezt a filozófiai kérdést, hogy az ember mint lény milyen pontig használhat ki más érző lényeket. Tehát itt erről van szó, és hogy szerintem ez egy ilyen nagyon rossz irány, hogyha valaki nyilván gyárt ilyen termékeket, akkor még ráadásul azt próbálja sugalni, nem az, hogy nem foglalkozik ezzel, hanem még rátesz egy lapáttal, és azt mondja, azt próbálja elítetni a fogyasztókkal, hogy hát nála minden rendben van, amikor meg nagyon nincs. Tehát, amit az elmondtam a tyúkokról, de ez ugyanúgy lehetne a sertésekkel, a szarvasmarhákkal, hogy amikor nem fölfest egy olyan rózsaszín valóságot, amiről tudja, hogy mi látni szeretnénk.
Ráadásul azért ebben a podcastban is elég sok olyan adás volt, ahol elhangzott az, hogy az ipari állattartásnak milyen környezeti hatásai hogyne vannak, tehát ezért duplán rossz ez a,
van,
ez a kommunikáció.
Így van. És akkor már mondhatom, hogy triplán, de én most a duplát arra ejtettem, hogy rájátszik erre, hogy nem akarunk erről tudni, visszanyomjuk az agyunkba, a lelkünkbe hátra, mert ez egy nagyon kellemetlen ügy. És akkor nem az, hogy ebbe hogy csak így elhallgatja, hogy ez van, hanem még oda dob nekünk egy olyan, ezekre a frusztrációinkra egy olyan választ, ami teljesen fals.
És megnyugtató, de hazugság.
Nagyon fals, így van. Szóval én ezt mondanám így a másik végletnek, mind a kettő ugyanabból a szektorból van, és szerintem azon kell dolgozni, hogy merjünk el vállalati szinten is kezdeni beszélni a sebezhetőségünkről, és akkor visszacsatolva a greenwashingra, ez az, ami a greenwashingot is vállalati gondolkodásban megelőzheti, és ami nekünk fogyasztóknak is segíthet, hogy értsük, hogy itt az őszintesség, az a transzparencia jó nyelven, az egyszerűen elsődleges lesz.
És ha már ez is nagyon szép végszó lenne, de engem érdekel azért a véleményed a jövővel kapcsolatban, hogy te hogy látod, mi fog változni. Picit beszéltünk már róla, de akár így az emberek bizalmát, illetőleg a vállalatokkal kapcsolatban az embereknek a vásárlási döntéseit illetőleg, illetve másik oldalról jogszabályi szinten. Tehát, hogyha vannak konkrétumok akár, amiket tudsz így a közeljövőből, az is szuper, de a saját személyes véleményed, hogy merre tartunk, és mi vár ránk?
Hát, szerintem ami fontos, hogy a jövőt nem ismerjük, én se ismerem. Vannak reményeim, meg vannak persze konkrétumok, amelyek meg fognak történni. Eddig ismereténk szerint, hogy amiről ma beszéltünk, hogy a jogi szabályozása ezeknek a vállalati gyakorlatoknak, egyrészt, hogy hogyan állítanak elő termékeket, másrészt, hogy hogyan beszélnek azokról, ez szigorodni fog, ami azért abba az irányba fog menni, hogy kisebb lesz a mozgástér arra, hogy mondjuk valaki immorális gyakorlatokat folytasson vállalatként. Szerintem, ahogy mondtam is, az elkövetkező 5-10 évben sokkal többet és máshogy is fogunk a táplálkozásról beszélni, tehát hogy ez a környezeti hatás, ez már olyan szinten az orrunk előtt fog heverni, tehát magyarul a nagyon sok mezőgazdasági alapanyag a megváltozott időjárási viszonyok miatt egyre drágább lesz. Tehát tulajdonképpen arra kell számítani, ez régen is igaz volt, hogy szépen lassan, fokozatosan emelkedik a mezőgazdasági alapanyagoknak az ára. Itt nagyon sokféle hatás, és ehhez hozzátesszük nyilván a geopolitikát, és abba az irányba megy, hogy az élelmiszerek egyre drágábbak lesznek, ami most így rosszul hangzik, de tulajdonképpen megint az ingáról beszélve kicsit vissza fog csapni, kicsit értékesebb lesz a szó átmeneti, meg valódi értelműen is az élelmiszer, ami az meg szerintem bármilyen árucik, ami azért lesz jó, mert kevesebbet fogunk pazarolni, amiről ugye már nem beszéltünk, de mert nem a greenwashing tartozik közvetlenül, de hogy az is csökkenni fog. Tehát én bízom benne, és azért dolgozom én is, hogy egyre többen fogyasztóként felismerjük, hogy akár csak a felszínen a greenwashingot megtanuljuk felismerni, tulajdonképpen olyan irányba hatunk, ami nekünk is, meg a környezetünknek is jó lesz, hogy egy picit az emberiség tényleg át tudja ezt most az elkövetkező időszakban gondolni, hogy mit tehetünk mi azért, mi és mit kötelességünk megtenni azért, hogy majd a következő utánunk jövők, és akkor ugye ugyanazokkal a feltételekkel tudjanak, értem ez alatt, hogy nem ugyanígy táplálkozni, de legalább lehetős, meg legyen az a privilégium, ami nekünk is megvan, hogy kiválasszák azt, hogy mit esznek.
És meg hogy élnek.
Így van. Igen. Szóval, hogy ehhez az kell, ehhez a mostani döntéseket kell úgy alakítani, és tetszik, nem tetszik, nem mi vagyunk a fogyasztók egyedül természetesen a felelősek, de pici felelősség rajtunk is van, és hogy ezt tudás megszerzésével tudunk ennek megfelelni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
A nézőknek és hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva, sziasztok! A műsor támogatója a KNTH Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője.